Mindenkinek. Mózes második könyve, Smajz, negyedik fejezetnél tartunk. Az előző fejezetben elkezdődött a párbeszéd Isten és Mózes között a égő csipkabokor mellett, ahol Isten arra kéri, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból, és Mózes tiltakozik ez ellen. Azt mondja, hogy hát nem fognak hallgatni rá, és nem fogják elhinni neki, hogy te küldtél. Azt fogják kérdezni, mi a te neved, mit mondjak nekik majd akkor, és akkor Isten azt mondja neki, hogy mondd meg nekik, hogy én vagyok én leszek én, és mondd meg nekik, hogy én leszek én küldött téged, és még arra is figyelmezteti, hogy kérjenek el a szomszédaiktól és a rokonaiktól, nem rokonaiktól, szomszédaiktól minden ezüstöt és aranyat, hogy ne üres kézzel menjenek ki, mert ő, Isten ugye azt ígérte, hogy nem üres kézzel fogják elhagyni Egyiptomat. És akkor ennek kapcsán beszéltük meg ezt a párbeszédet, hogy egyáltalán mi az, hogy csipkebokor és égő csipkebokor, ez mit szimbolizál az, hogy amikor megkérdezi, hogy, és megkérdezik majd tőle, hogy mi a te neved, és erre azt mondja, hogy én leszek én, hogy mit jelent ez a párbeszéd, és aztán szó volt arról is, hogy miért olyan lényeges ez a visszatérő elem, hogy Egyiptomból ne üres kézzel jöjjenek ki, hanem mentsék meg, vagy ürítsék ki Egyiptomot. És akkor innen folytatjuk. Örülünk, hogy jobb hangú barátunk itt van. És akkor nézzük a négyes fejezetet.
És szót emelt Mózes, és mondta. De ők nem fognak hinni nekem, és nem fognak hallgatni hangomra, hanem azt fogják mondani, nem jelent meg néked az örökkévaló. És szólt hozzá az örökkévaló, mi az a kezedben? És felelt, pásztorbot. És szólt Isten, dobd a földre. Erre a földre dobta, és kígyóvá változott, és Mózes menekült előle. És szólt az örökkévaló Mózeshez, nyújts ki kezedet, és ragad meg a farkát, és ő kinyújtott a kezét, és megragadta, és újból bottá változott kezébe. Azért, hogy higgyék el, hogy megjelent neked az örökkévaló őseik istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. És szólt újra az örökkévaló hozzá. Rejts kezedet kebletbe. És kezét keblébe rejtette, és mikor kihúzta onnan, íme keze poklossággal volt belepve, fehér volt, mint a hó. És szólt, tedd vissza kezedet kebletbe. És visszatette kezét keblébe, és kihúzta, és íme ismét olyanná lett, mint a teste. És úgy lészen, ha nem hisznek neked, és nem hallgatnak az első jel hangjára, majd hisznek az utóbbi jel hangjára. De ha nem hinnének e két jelnek sem, és nem hallgatnának hangodra, akkor végy a folyam vizéből, és öntsd a szárazföldre, és a víz, amelyet a folyamból veszel, vérré változik a szárazföldön. És szólt Mózes az örökkévalóhoz, kérlek, Uram, nem vagyok én a szónak embere, sem tegnap, se tegnap előtt, sem amióta először szóltál szolgádnak, hanem nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. És szólt hozzá az örökkévaló. Ki az, aki szájat alkotott az embernek, avagy ki teheti némává, vagy süketté, látóvá, vagy pedig világtalanná? Nem, de én az örökkévaló. Most tehát menj, és én a te szájaddal leszek, és tanítalak arra, hogy mit beszélj. És felelt Mózes, kérlek, Uram, küldj üzenetet bárki mással, akit küldeni akarsz. És fellobbant az örökkévaló hangja. Fellobbant az örökkévaló hangja Mózes ellen, és szólt, hiszen ott van Áron, a te testvéred, a levita. Tudom, hogy ő jól tud beszélni, ő már is eléved indul, és midőn meglát téged, örvendezni fog szívében. Beszélj ő hozzá, és helyezd a szavakat szájába, én a te száddal leszek, és az övével, és tanítalak benneteket, hogy mit műveljetek. És szóljon ő helyetted a néphez, és ő legyen neked a szájad helyett, te pedig légy neki Isten helyébe. Ezt a pásztorbotot pedig vedd a kezedbe, amellyel művelni fogod a csodajeleket. És ment Mózes, és visszatért apósához, Jeterhez, és szólott hozzá. Hadd menjek, kérlek, hadd térjek vissza testvéreimhez, akik Egyiptomban vannak. Hadd lássam, élnek-e még. És szólt Jitró Mózeshez. Menj békével. És szólt az örökkévaló Mózeshez mindjárt, menj, tér vissza Egyiptomba, mert meghaltak azok az emberek mind, akik életet letörtek. És vette Mózes feleségét és fiait, és Szamár hátra ültette őket, és visszatért Egyiptom országába, és kezébe vette Mózes Istennek botját. És szólt az örökkévaló Mózeshez, amidőn még, hogy visszatér Egyiptomba, nézd, hogy végrehajtsad Fáraó előtt mindam a csodákat, amelyeket kezedbe tettem, de én megkeményítem az ő szívét, és nem fogja elbocsátani a népet. És akkor mondd meg Fáraónak, így szólt az örökkévaló, Izrael az én elsőszülött fiam. És én megmondtam neked, bocsáss szabadon fiamat, hogy szolgáljon engem. Te pedig vonakodtál szabadon bocsátani őt, ezért íme én megölöm a te elsőszülött fiadat. Ezután történt útközben, a szállóhelyen, Istennek küldötte, elérte őt, és meg akarta ölni. De Cipóra éles kovakövet vett elő, és körülmetélte fiait, és megérintve őt lábainál szólott. Véren szerzett jegyesen vagy nékem. És minden megszűnt a veszély, mondta, a körülmetélés véren szerzett jegyesem ő nekem, és szólt az örökkévaló Áronhoz. Menj Mózes eléve a sivatagba, és Áron ment, és találkozott vele Isten hegyénél, és megcsókolta. És Mózes közölte Áronnal az örökkévalónak minden szavát, amelyel őt küldte, és a jeleket mind, amelyek felől parancsot adott neki. És mentek Mózes és Áron, és összegyűltek Izrael gyermekeinek összes vér. Összegyűjtötték Izrael gyermekeinek összes véneit. És előadta Áron mindazokat a szavakat, amelyeket az örökkévaló Mózesnek mondott, és elvégezte mind a csodajeleket a nép szeme előtt. És a nép hitt, és mivel hallották, hogy az örökkévaló megemlékezett Izrael fiairól, és látta az ő szenvedésüket, meghajoltak, és a földre borultak.
Jó, tehát ugye itt gyakorlatilag a fejezet nagy része az a folytatása a párbeszédnek, ami elkezdődött az előző fejezetben, ahol Mózes a kételjeit mondja el azzal kapcsolatban, hogy valóban alkalmas erre a feladatra, és hogy egyáltalán hinni fognak-e neki. És ugye erre ugye azt mondja, Mózesnek először azt mondja Istennek, hogy az előző fejezetben, hogy meg fel kérdezni, hogy hívnak téged, akkor mit mondjak nekik, és most pedig folytatja, hogy hát ez még mindig nem elég, milyen jeleket tudok én nekik adni. És erre három jelet mond neki Isten. Azt mondja, hogy ez hogy a bot kígyóvá vált, és hogy aztán megfogja akkor újból bot. Aztán, hogy beteszi a kezét a ruhájába, a testéhez teszi a kezét, és az, amikor kiveszi onnan, akkor leprás lesz, amikor meg visszateszi, akkor újból egészséges, tehát újból egészséges lesz. És a harmadik, hogy vizet önt a földre, és az vérré válik. Ez a három jel. Utána Mózes még hivatkozik arra, hogy oké, ez mind jó, rendben, de én dadogok, én nem vagyok jó szóvivő. És erre azt mondja neki Isten, ne aggódjál. Egyrészt én döntöm, hogy ki dadog, és ki alkalmas, és ki nem alkalmas. Másrészt a testvéred Áron majd elébe jön, és ő fog képviselni. És gyakorlatilag ez az első része a fejezetnek. Utána pedig arról van szó, hogy Mózes valóban visszatér, és van egy furcsa kis epizód ezzel a körülmetéléssel, és a nem világos egészen, hogy ez most mi is történt ott. És aztán nézzük az első részét a dolognak. Ugye, miről szól ez a három jel, amit Isten ad Mózesnek. Ugye, hogy azt mondja, hogy három, mert azt mondja, a bot kígyó, a leprásság, és hogy a víz vérré válik.
Igen.
Ugye azt mondja, hogy ha nem hisznek neked az első jelnek, akkor mutasd meg a másodikat, és ha nem hisznek a másodiknak, akkor mutasd meg a harmadikat. Ugye, miért éppen ezeket a jeleket választja ki Isten? A zsidók meggyőzésére állásra. Elsősorban erről van szó, hogy a zsidók lesznek bizonytalanok. Ugye a múltban is azt mondtuk, amikor...
Csak a zsidók érdekesek.
Hát nem, mert mondjuk mondhatta volna azt, hogy a fáraó nem fog hallgatni nekem.
De ennek ez volt az, hogy a fontos, hogy kivezesse a zsidók eredet, csak egy embert kell a nép, az meg egy csomó.
De amikor Mózes a fáraóhoz ment, akkor gyakorlatilag ezt a bot kígyóval látszott működött és megcsinálta. Csak ez azért nem volt annyira nagy szám, mert hogy ezre a fáraó varázslói képesek voltak. Ellenben a két kígyó közül Mózes nyert.
Igen, ez egy jól emlékszel. És erre vissza is fogunk térni, hogy ott milyen jelentősége van annak, hogy a csapásoknál a fáraó varázslója is megjelentek, és utána csinálták a varázslatokat, a trükköket egészen a bolhák varázslatáig. És egyáltalán azt miért kell, hogy a Tóra mondja, hogy ezt ők utána tudták csinálni, stb. Stb. De erre majd visszatérünk akkor. Itt viszont a párbeszédben arról szól, úgy kezdődik, hogy Hénloja Minuli, de ők nem fognak nekem hinni. Így kezdődik a fejezet, tehát a zsidó nép. Nem fog nekem hinni. És erre Isten azt mondja, hogy kapsz három jelet. Ugye az egyszerű értelmezés az egyszerűen az, hogy oké, azt látom, hogy rendben, de mutasd már valamit, hogy lássuk, hogy tényleg Isten embere vagy. És akkor ő mutatja ezt a három jelet. De ennek kell, hogy egy mélyebb jelentése, kell, hogy legyen valami filozófiai jelentés, hogy miért éppen ez a három jel, és miért pont a kígyó. Ugyanúgy, ahogy különben a párbeszédnek az első részét is, amikor Isten azt mondta, hogy mondd meg nekik, hogy a nevem, aki nevem küldött téged, ott is elmagyaráztuk, hogy annak van egy spirituális és filozófiai jelentés, hogy a zsidók azt fogják kérdezni, hogy Istennek eddig nem jutottunk eszébe, hogy nem vette észre, hogy mi szenvedünk.
Szerintem ilyen nagyon erős dolgok az ellenek, arra az ugye biztosan nagyon szörnyű.
Ugye különösen az az érdekes, ez, mert a bot innentől fogva kap egy, most gondoljátok végig ezt a három szimbólumot. Ugye a kígyó és a bot onnantól fogva, ugye Mózes kezében van egy vándorbot. Igen. És onnantól fogva, hogy ezt Isten azt mondja, hogy dobd el, és kígyó lesz belőle, és újra megfogja, akkor onnantól fog ennek a botnak megszerepe valami minden csapásnál, Mózes használja, sőt, még is az egészen, és még az idén, még a tenger ketté válásánál is, és még utána is. A lepra, az ugye elég komoly helyet kap a Tórában, egy két szakasz is ennek van szentelve, hogyha valaki leprás, akkor a kohén nézze meg, menjen ki a táboron kívülre. És egy másik történetben, egy későbbi történetből tudjuk, hogy a lepra, ez a fajta lepra, amit itt leprának nevez, ez a rossz beszédre. Rossz beszédre vonatkozik.
És a házra is átterült.
Hogy? Házra, ruhára, stb. Ugye honnan tudjuk ezt mondani, amikor Miriam rosszat beszél Mózesről, akkor ő is leprás lesz. És a harmadik pedig, ugye a víz vérré válik, ez ugye pedig az első csapás, hogy a Nílus vize vérré változik. Hát mindegyiknek van valamilyen szimbóluma. Csak egy mellékes szál, ami nem... Igen?
Egészen gyökerébe jövő kérdésem volna, hogy miért Mózes lesz szó az Isten?
Csak mennem kihez.
Miért nem a Nílus jelens? Amikor ott van Mózes, hogy ki emberek, jó vezetőtök és kövessétek. Akkor nem kell varázsolni, tükközni.
De kell egy vezető
ember. Most gondolod, hogy az, hogy meggyőzze a népet. Ha itt meg tudsz jelenni Mózesnek, jelenjen meg a népnek. Hát,
az igazán, később egyébként a Sinai hegyénél azért ott meg fogja lenni, annyira sokkolja egyébként az ottani embereket, hogy jó, akkor maradjuk hagyni, hogy inkább én mondom Mózesnak, és majd ő mondja nektek.
És ez nagyjából a válasz is, mert ugye az valóban ez lenne a leghelyesebb, és a Maimonides azt mondja, hogy mikor vált bizonyossá Mózesnek a proféciája, nem akkor, amikor csodákat követett el, amikor ketté választotta a tenger, hanem akkor, amikor a Sinai-hegynél a nép Mózes küldetését visszaigazolva látta abban, hogy a néphez közvetlenül szólt Isten, és közben még Mózeshez is beszélt, ugyanis a 10 parancsot úgy hangzott, hogy az első két parancsot közvetlenül a népnek mondta, és utána a nép pedig azt hallotta, hogy mondja Mózesnek, és Mózes a mikrofon, aki felhangosítja azt valahogy így. Úgyhogy ebben igazad van, hogy az a legjobb hitelesítés. De ugyanakkor miért kellett, akkor a kérdés az, hogy rögtön ezzel kellett volna kezdeni? Már Egyiptomban kapja meg a nép a Tórát, a 10 parancsolatot, és akkor ez már milyen megerősítés lett volna. Ugye még erre azt se lehet mondani, hogy ez nem egy szent hely Egyiptom, de hát a Sinai félsziget sem egy szent hely, nem Izraelben kapták meg a Tórát. Most a válasz erre az, ami éppen most csináljuk, ugye, az Ómer számlálás, hogy a nép olyan spirituális helyzetben volt, hogy még akkor, amikor megkapta a Tórát, akkor is alig volt képes rá, hogy a Dávid olyan sokkot kapott, pláne még Egyiptomban olyan tisztátalan volt a nép, hogy nem lett volna képes befogadni és felfogni Isten megjelenését, és ezért ehhez kellett 50 nap, hogy elhagyják Egyiptomat, és utána még a lelki fejlődésnek a több szintjén keresztül menjenek, hogy érdemesek legyenek erre, és egyáltalán képesek legyenek erre. És ezért nem volt technikailag ez kivitelezhető. De a kérdés, jó. És akkor visszatérve a három jelhez, ugye van még, mert az egész egy átfogó választodnak, van egy, most nem emlékszem a teljes magyarázat, de van egy eleme, a második, amikor Mózesnek hogy azt mondja, hogy tedd be a kezedet, és vedd ki, hogy is leprás lesz, hogy az, ugye az a rossz beszédre, a rágalmazásra, vagy a pletykára kapja az ember büntetésként, és hogy ezzel Isten azt akarta mondani Mózesnek, hogy te most rosszat beszéltél az én fiaimról, a zsidókról, mert azt mondtad, hogy nem fognak hinni, pedig ők fognak hinni, tehát, hogy, és ezért a rossz beszédért kapott Mózes egy ilyen kis büntetést a leprásságot, de ez csak egy mellékszál. De hogy miről szól ez a... Igen, rögtön visszarakta ez. Most erre nagyon szép magyarázat a bárban élnek, hogy mi volt a lényeg előnök. Miért ne hinnének a zsidók Mózesnek? Nem az volt a kérdés csak, hogy ő Isten embere vagy sem, hanem hogy egyáltalán lehetséges-e az, hogy a Jákob leszármazottai, a héber törzsek valóban kivonuljanak Egyiptomból, és érdemesek legyenek arra, hogy teljesüljön az Ábrahám ígéret. És a közmegegyezés, a konszenzus az volt, hogy ez lehetetlen, és három okból lehetetlen. Egyrészt azért, mert egy olyan erős birodalom és egy olyan erős hatalom vezette Egyiptomot, a fáraó személyében megtestesülve, ahogy szóval gyakran szoktuk mondani, hogy ugye idézni azt, amit Áron mondott Mózesnek, amikor visszatért a gyerekeivel Egyiptomba, Mózes azt mondta, Áron azt mondta, hogy mikor gyerekeket ne hozni, de még egy ember se tud kimenni, és te egy egész családot hozol vissza, akkor te bejössz az egy dolog, de őket legalább hagyd kint. Hogy még egy ember sem volt képes elhagyni Egyiptomot, olyan volt, mint mondjuk a mi időnkben a Szovjetunió, vagy Észak-Korea, egy olyan erős diktatúra, egy olyan erős hatalom volt, hogy elképzelhetetlen volna, hogy egész nép egyszer csak elhagyja ezt az országot. Ez az első kételj. A második kételj az volt, hogy a zsidó nép spirituálisan és kulturálisan és minden szempontból érdemes arra, hogy ez a pillanat eljöjjön. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a zsidók nagyon mélyen benne voltak az egyiptomi fertőben. Egyiptom a legfertőzöttebb ország, a legerkölcstelenebb ország, és a zsidók olyan mélyen benne voltak az egyiptomi fertőben, hogy benne voltak már a tisztátalanság 49. kapuján is túlmentek, és ha még egy kapun túlmentek volna, akkor végleg ott maradnak. Tehát teljesen magukba szívták az egyiptomi kultúrát, olyannyira, hogy keresni kellett azt az érdemet, amivel azt lehetett mondani, hogy ezek mégis érdemesek le. És erre mondja azt ugye a Talmud, hogy három dolgon nem változtattak a zsidók, mondjuk napjainkban ez nem mondható el, a ruhájukon, a nyelvükön és a neveiken. Hogy legalább ennyi érdemük maradt, vagy kötődésük a hagyományaikhoz.
Milyen volt a ruha?
Hát biztos trányi, meg kaftán, meg... Hát nem tudom, de volt valamilyen különleges zsidó öltözék. Tudod, hogy van egy szép történet valamelyik haszid rebével, egyszer azt mondták neki, hogy gúnyolódtak rajta, hogy miért jár ilyen kaftánba, meg strángliba, meg víber kalapba, azt csak nem gondolja, hogy Ábrahám is ilyen ruhákba járt, hogy ez a hagyományos zsidó öltözet. És erre azt mondták ezzel rebe, hogy ezt nem tudja, hogy Ábrahám miben járt, de egy dolog biztos, hogy ő körbenézett, hogy miben járnak a többiek, és ő valami egész mást vett föl. Ez a lényege az zsidó öltözetnek, hogy mutatni a közösséghez tartozást, és azt még ebben a külsőségben is megmutatni. Végül is mindegy, hogy mivel mutat, hogy az éppen most aktuálisan egy mi. Az a lényeg, hogy az egy jellegzetes zsidó öltözet. És itt is ugye azt nem tudjuk, hogy mi volt akkor a jellegzetes zsidó öltözet. Ez a történet során elég sokféle volt. De azt nem változtatták meg. És nem változtatták meg a neveiket, és érdekes, amikor a Talmud ezt mondja, hogy nem változtatták meg a neveiket, akkor fel is sorol neveket. És azt mondja, hogy Jákobot nem változtatták meg Jakubisznak, vagy mit tanított, ilyen egyiptomi neveket mond. Nagyon érdekes, hogy hasonlóan, ahogy mondjuk a magyarosítások mentek, hogy a Kleinből lett Kovács, és nem tudom, tehát, hogy érdekes a... Ugye itt is a névnél is mondjuk nem az a kérdés, hogy nem csak az a kérdés, hogy mi annak a spirituális jelentése a névnek, hanem az, hogy az egy hova tartozást jelöl meg. az a név. És ezért van jelentősége. De mindenesetre, tehát ez volt a második vált, hogy a zsidók nem érdemesek erre az egész kivonulás dolga, mert erkölcsileg, vallásilag nagyon messze kerültek már az ábrahámi hittől, és megfertőzöttek, és ezért ők már menthetetlenek. És a harmadik vált pedig az volt, hogy az egyiptomi nép az annyira erősen maga alatt tartja, tehát nem a hatalom maga, hanem maga a nép olyan erősen maga alatt tartja a zsidókat, hogy ez lehetett annyira behálózza, vagy annyira maga alatt tartja, hogy ezt lehetetlen lesz feloldani, és lehetetlen lesz a zsidókat megmenteni. És erre azt mondja Bárbanel, erre jön ez a három válasz. A három példával. Szóval az első, a kígyó és a bot. Isten azt akarja mutatni, hogy a kígyó megtestesíti a gonoszt. Ugye? A kígyó az első szereplője a Tórának, aki egy gonosz szereplő, aki meggyőzi Évát arról, hogy egyenek a tiltott fa gyümölcséről. Azt mondja, nézd csak meg, hogy egy kígyó, aki félelmetes, akitől még te is megijedsz, ugye ezt mondja, hogy Mózes is visszariadt tőle, ha te megfogod őt, akkor jelképezve azt, hogy Isten küldetésében, te csak megérinted őt, ő már is egy élettelen darab fává változik, egy faágá, egy fabot lesz belőle. Ami azt akarja mondani, hogy az, hogy Egyiptom hatalmas és félelmetes, ez mindig az. De ha te Isten küldetésében jössz, akkor eznek semmi jelenté valódi, ennek a hatalomnak nincs jelentősége, mert te meg tudod fogni, és kész. És vége van. És zárójel. Van egy olyan kérdés, és ami egy későbbi dologgal kapcsolatban merül föl, hogy miért küldött Isten egy ilyen szerencsétlen, dadogó embert Fáraó ellen? Tényleg most, hogyha kiválasztanak, hogy ki legyen a zsidók szóvivője, mondjuk ma Magyarországon, akkor nem biztos, hogy nem gondolnák az, hogy érdemes lenne végig gondolni, hogy mondjuk ez egy jó kiállású, jó kommunikátor legyen, akit elküldünk a világ királyához ahhoz, hogy a zsidók érdekében közben járjon, az legyen egy dadogós ember, aki még csak ezt tudja mondani, mire befejezi, addig már Fáraóhoz, már meg se várja. Hát milyen taktikai és fiá kommunikációs érzéke volt itt Istennek, egy ilyen embert küld. És erre azt mondja, jó, akkor elküldöm veled Áron. Minek? Akkor megyen Áron. Miért jó az, hogyha most képzeljük magunk elé a szituációt, hogy megjelenik ez a két öreg ember, ugye 80 éves, 83 éves ember, azzal, hogy őket Isten küldte, az egyik dadog, és a másik, ez a dadogja, hogy mit akar mondani, és a másik meg lefordítja a Fáraónak, hát ez egy mennyire hatásos eszköz, mennyire mondjuk válik, vagy tűnik komolyá Fáraó szemében. Mi erre a...
De itt nem ezt mondja.
Mit nem ezt
mondja? Nem teljesen egyértelmű, hogy a folytás nem azt mondja, hogy most tehát menj, és én a te szájaddal leszek, és tanítalak arra, hogy mit beszél. Tehát, hogy is én a te szájaddal leszek. Igen, az világos az, hogy mit mondja.
Hogy megszűnik a dadogás?
Az a második.
Hogy megszűnik.
Hát legalábbis lehet, hogy abban az időben
érted úgy. Akkor miért van szükség Áronra mellett?
Plusz az egy ilyen szűrő.
Nem lehet, hogy
fizikálisan
csak Áron beszél?
Én nem tudom,
hogy kérdezik. Jó, hát akkor... Minden, akkor a kérdés nem sokat változik. De különben látjuk, hogy nem csak Áron beszél. Tehát utána hivatkozás van arra, amiből úgy tűnik, hogy ráadásul Áron nem beszélt, hanem Mózes beszélt. Szóval egy kicsit...
Csak mert mindig egyedül
csávolt,
ez most is így van,
hogyha
egyedül van valami.
Jó, csak a kérdés az akkor is ott van. És mi a válasz erre? És egyszer olvastam azt, hogy a Rebének egy magyarázat azt mondja, hogy pontosan ezzel akarta Isten megmutatni, hogy a zsidók kivezetése, a zsidók vezetése, a zsidók megmentése, az nem egy tehetséges, jól képzett, jól felkészült vezető képességeinek volt köszönhető, hanem csak is Istennek. Még egy dadogós is ki tudta vezetni. Miért? Mert Isten volt az, aki őt vezette, aki őt küldte. És ez mondja, ez az üzenet itt is. Te azt mondod, hogy a Fáraó erős és hatalmas. Nézd meg, hogy ez a kígyó, akitől te megérsz, csak hozzájössz, és már is egy bot lett belőle, egy olyan bot, amit te irányítasz. Egy olyan bot, amivel utána te magad megvered Egyiptomot. Mert ez az a bot, amivel majd az összes csapás következni fog. Akkor ez az első érv. A második érv az ugye az volt, hogy a zsidók azok nem érdemesek erre, hogy ők kivonuljanak. Miért? Mert már erkölcsileg, vallásilag teljesen megromlottak. Azt mondja, tedd be a kezedet, akkor kiveszed, akkor leprás lesz. De amikor visszateszed a kezedet a testedhez közel, akkor elmúlik a lepra. Azt mondja, ilyen a zsidó nép. Persze, hogy megcsúszott, persze, hogy leromlott. Miért? Mert messze került az örökkévalótól. Abban a percben, hogy közel fogjuk hozni Istenhez, meg fog változni. Ezért ne ítélj abból, amit most látsz, hogy ő egy romlott nép, hogy ő egy eltávolodott Istentől, mert ugyanúgy, ahogy a kezed leprás lett, amikor visszaraktad a testedhez közel, akkor meggyógyult, ugyanígy a zsidó nép meg fog gyógyulni, amikor újra közel kerül Istenhez. És a harmadik dolog pedig, hogy az egyiptomiak azok túlságosan fölötte vannak a zsidóknak, és maguk alá igázzák a zsidókat, azt mondja, nézd meg, Egyiptom szimbólum, hogy ez a Nílus. Nílus adta a gazdagságot, és a mai napig adja a gazdagságot Egyiptomnak, ugye, mert a Nílussal öntözték a földeket, az a legfontosabb hatalma és istene Egyiptomnak, és abban a pillanatok alatt a vér lesz. Sem eddig nem tart. Ezért ez, hogy az egyiptomiaktól féljünk, mert ők mennyire behálóznak minket, és mennyire magukkal tartanak, nem kell félni, meg fogod látni hasonlóan ahhoz, ahogy az Egyiptom hatalmáról, hogy a fáraóról láttad, hogy egy kígyó azonnal bottá válik, itt pedig majd a víz vérré változik. És ezért, ha ezt a három csodát megmutatod, és ennek az üzenetét megértik a zsidók, akkor el fogják neked hinni, hogy mégiscsak lehetséges a megváltás.
Azért Mózesnek az a előnye megvolt, hogy mégiscsak a fáraóval rendelkezett, hogy neki megvolt az a tájékozottsága, mert többi zsidónak nem volt. Tehát, hogy
ebben van valami,
ember volt.
Ebben van valami, és Isten megcsinálta, hogy nem azt akartam ezzel mondani, hogy ő egy amórec volt, vagy egy nem voltak meg a képességei, mint nyilván az is, hogy Mózes lett a zsidónék legnagyobb profétája, ez valószínűleg azért volt, mert egy olyan spirituális előmunkát végzett, és annyira egy különleges ember és különleges lélek volt, hogy ez más nem is lehetett volna erre érdemes. De az, hogy volt egy olyan képessége, ami elvileg a legfontosabb lett volna, ami az, hogy el tudja mondani, hogy mit akar, hiszen ő a szájával vezette volna a népet, és az nem volt meg neki, az azt mutatja, hogy nem ezek a külsődleges képességek azok, amik a legmeghatározóbbak, hanem az Isten melletti elhivatottság és az Isten küldetésébe vetett dolog. Különben itt van még egy dolog, ami csak egy mellékes, és nem kapcsolódik ahhoz, amit eddig beszéltünk. Maga az, hogy Mózes így vitatkozik Istennel. Ez hogy lehet? Neked ma Isten azt mondja, ugye, menj meg a népedet, és én küldelek, és mondja, csomó csodát is mondja. Mit van ezen vitatkozni?
Nem kérdezően, szerintem én is, csak ha engem kérdezel, én is visszakérdeznék.
De miért?
Nem tudom,
ez megállítja.
Megmutatja azt, hogy
volt,
hogy
ő
tudott
kitárni,
és
kompítálni.
Valamivel több
volt, mint... Ja, azt, hogy visszakérdezett, hogy volt egy ilyen bátorság. Miért? De erkölcsös dolog megpróbálni lemondani azt a küldetést, amire Isten küldi. Egy kicsit olyan ez, csak egyrészt másak a kontextus... Hogy? Igen, és még kér bizonyítékokat.
Az illető megijed, inkább az a fura, hogyha nem ijed meg egy ekkora feladattól valaki.
Igen.
De nem azt, hogy megijed, hanem azt, hogy az a lényeg, hogy erre szokták azt mondani, hogy ez egy zsidó vezetőnek, egy igazi vezetőnek az ismérve. Ha rögtön ugrik arra, hogy ő vezető legyen, akkor ott valami nem kóser. Hogyha látszik, hogy ezt ő kötelességből csinálja, bizonyítékot nyer az, hogy ő ezt nem gondolja, hogy ő a legmegfelelőbb erre, akkor valószínűleg megvan benne az a képesség, ami a legfontosabb egy vezetőnek, hogy szerény. A szerénység megvan benne, és ez az, ami biztosítja, hogy utána mit mond a Tóra a királlyal kapcsolatban. Hogy a király egy sor olyan dolgot kell, hogy csináljon, amit egy átlag zsidó nem is kell, hogy csináljon. Például, amikor imádkozik, a zsidók ugye meghajolnak az elején, de utána kiegyenesítik a hátukat. A király végig, hogy meghajoltan kell, hogy imádkozzon. A király mellett mindig kell, hogy legyenek tollatekercs, amit hoznak, visznek mellette. Miért? De egy királyt mindig emlékeztetni kell, egy vezetőt, akinek hatalma van, mindig jól emlékszik rá, hogy van fölötte Isten. Hogy nem ő a saját, nem a saját kezemunkája. És ez pont az ellentéte, ez pont az ellentéte a fáraó hatalmának. Mert fáraó azt mondja, ki az az Isten, hogy én őt ráhallgassak? És ő azt mondja, Lia orvá miasszi színi, enyém a folyó, és én csináltam. Fáraó úgy tekintett magára, mint a legfőbb Istenre, hogy nincs fölötte semmi. És az ő megbukása egy olyan vezetőtől, aki viszont önmagában kifejezi azt, hogy ő folyamatosan érzi azt, hogy Isten ott van fölötte, az szimbolizálja a hatalomnak ezt a nagyon fontos erényét, vagy csapdáját. Igen?
Van arról bármilyen írás, hogy Egyiptom milyen állapotban maradt, miután kivonultak a zsidók?
Hát el tudjuk képzelni, hogy
milyen állapotban. Egyébként akár ez pofon is lehet, hogy magának
az éléskamlát.
Hát a pofon ez egy kevés. Azt mondjuk, hogy úgy ürítették ki, mint az éléskamlát, hogy ezt mondtuk. És hát gondolj be, hogy 10 ilyen csapás után még aztán a teljes nemzeti vagyont is elvitte. Mozgatható ingó vagyont is elvitte a volt olcsó munkaerő. Tehát kőkövön nem maradt. És a hadsereg is meghalt, és mindenki kipusztult. Ez egy komoly...
Nagy érvágás.
Na, igen, az érvágás aztán nem is. Ez egy ütőérvágás volt. Szóval visszatérve tehát a...
Tulajdonképpen az egyiptomi, akkor emiatt minden is.
Okay. Szóval ez a három csoda, amit Mózesnek mutat Isten, ezeknek van egy üzenetük a zsidók felé, azzal kapcsolatban, hogy ők ne legyenek kisítőek azzal kapcsolatban, hogy Isten ki fogja őket vezetni, és azok az érvek, amik ezzel szemben látszólag megvannak, azok nem mérvadóak. Ugye ez volt az eleje a gyakorlatilag a dolognak. Ugye van egy érdekes midrás, ugye, hogy miért volt Mózes dadogós.
Mert amikor a fáraónak az udvarában volt, akkor félő tudta, hogy zsidó gyerek, zsidó fiú, de hogy félő volt, hogy mégiscsak ő fogja felületni a zsidókat Egyiptomból, és akkor kitett parazsat, meg aranyát. És az volt, hogy amelyik, ha az aranyhoz van, akkor ő a zsidó, és akkor meg kell, hogy hiába van már a fáraó udvarában, ha a parázshoz nyúl, akkor maradhat. És már nyújt volna az aranyhoz, és valami kis angyalkkal jártatta a kezét a
parázsra,
megfogta és a szájába vette. És gyakorlatilag a kezével égette meg a nyelvét.
Igen, nagyon jó, pontosan ezt akarom csinálni. Én még pontosítjuk, tehát ugye azt mondta a fáraó, hogy ha az aranyhoz nyúl, akkor látszik, hogy ő hatalomra tör. És az égő parázshoz nyúl, akkor meg nem, és akkor így ezzel megégette a száját. Ez egy érdekes visszakapcsolás annak, hogy pont az a dolog kerül elő, ami tulajdonképpen már előrevetítette az ő szerepét, mint a zsidók megváltója. Ugye Áron, azt mondja, hogy Áron kimegy eléd, és örülni fog neked. És akkor ugye utána jön ez a második rész arról, hogy azt mondja Jitrónak, hogy ő vissza akar térni Egyiptomba, és akkor veszi Mózes a feleségét és fiait, és Szamár hátra ülteti őket, és visszatér Egyiptom országába. Hát elindul Egyiptomba, és akkor útközben mi történik? Ezután történt útközben a szállóhelyen Istennek küldötte elérte érvét és meg akarta ölni. De Cipóra éles kova követett elő, és körülmetélte fiát, és megérintette őt lábainál. Ugye az arról szól, hogy a Mózesnek ugye ezek szerint a Mózes fia, az egyik, ugye két fia volt. Ugye? Gerson és Eliezer. És az egyik fia nem volt körülmetélve. Hogyha nem volt körülmetélve. Ugye Egyiptomban a zsidók nem metélték magukat körül. Ezt honnan tudjuk, hogy ezt a hagyományt is elhagyták. Amikor Mózes mond azt mondja nekik, hogy hozzanak áldozatot, akkor külön figyelmeztet volna, de csak körülmetéltek, ehetnek az áldozatból. És a Midrás azt mondja, hogy a zsidók egy karddal, egy éles karddal álltak a kezükbe, és ugyanazzal a karddal, amivel a áldozati bárányt vágták le, rögtön levisszantották a fitymájukat is, hogy érdemesek legyenek az áldozati húsra. Tehát, hogy egy tömeges körülmetélés volt a kivonulás előtt. De amúgy Egyiptomban nem metélték körül a gyereket, de kivéve a Lévi törzse. A Lévi törzse mindig kiválasztott volt abban a szempontból, hogy Lévi törzse az jobban megtartotta a hagyományokat, mint a többiek.
Mózes Lévi törzsben volt.
Mózes Lévi törzsben volt, de ő akkor megcsinálta a körülmetést. De akkor a gyereke miért nem volt körülmetélve? És erre a Midrás azt mondja, az egyik. Akkor született a gyerek, és mivel útnak indultak, a sivatagi szél az veszélyes a körülmetélt gyereknek, és ezért nem azt mondta a Cipora, hogy vagy azt mondták ketten, hogy várjunk még a körülmetésre, amíg oda nem érkezünk. És erre volt a büntetése Mózesnek, hogy arra Isten küldötte, a Midrás azt mondja, hogy ez egy kígyó volt, és a kígyó először bekapta a lábától fölfelé a nemi szerveig Mózest, majd utána elengedte, és bekapta a fejétől lefelé a nemi szerveig, és ebből értette meg Cipóra, hogy valamiért ezzel a dologgal nem stimmel, és akkor letérte körül a fiát. Ezt mondja a Midrás. Csak egy érdekes dolog végezetül, hogy amikor azt mondja, hogy és ő föltette a szamár hátra a gyerekeit és a feleségét. Ugye? Látjátok? Érdekes ez a szamár. Szamárnak, hogy nektek beugrik el, hogy még hol szerepel ez a szamár.
Igen.
Hol?
Vállalnál is.
Hogy? Feláldozásnál.
Igen. Ábrahám.
Igen, hozta a szamárát.
De és ott mit tett a szamárra?
Rőzsítették.
Miért nem is zsákot? Itt ugye Mózes felrakja a gyerekeit, meg a családját. Ott meg csak a rőzsét. Miért mennek? Mi a logika, hogy valaki felrakja a rőzsét, de nem az a saját fiát?
Ez itt kicsik voltam a gyerekek.
Felnőttek voltak, és sok-e.
Szóval
akkor miért nem ült rá ő, hogy? 37 volt. És hol szerepel még a szamár?
Bálámmal is volt.
Igaz, Bálámmal is van szamár. Hol szerepel még szamár?
Hát a valójában kell és
felvették a szamár. Nem szerepel, nem esik fel. Hát a messiás, ugye azt mondjuk, a messiás a szamár háton fog érkezni. És van egy nagyon szép...
De ez nem szerepel a hozzébe Tórában.
Nem, ez is.
Viszont a Eliáhu nem úgy ment fel, ugye? Ő lovától ment, tüzeszekére ment.
Igen. De a messi, ugye három kulcsfigurája tulajdonképpen, az első, a középső, és az első, a legfontosabb és az utolsó, azoknál nincs szerepel a szamár. És erre van egy fantasztikusan szép szichája a Rebének, azt mondja, és érdekes, mind a háromnál ott van a szamár, az egyiknél a rőzsét teszi le, a másiknál ráülteti a családját, és a harmadiknál pedig ő maga ül rá. És egy nagyon szép, mély magyarázat, a Rebe azt mondja, hogy a szamár, héberül, az hamor. Ugye? Ez ugyanaz a szó, csak megcsörve két betűt, mint a homer. Homer az azt jelenti, hogy anyagiság. Az anyagi világ, materiális. És a Rebe azt mondja, ebből látjuk azt a folyamatot, ami lejátszódik Ábrahámtól egészen Messiás eljöveteléig. Szóval mi ez a folyamat? Az egész teremtés, a zsidó nép, a kinyilatkoztatás, és mindennek a célja, hogy az materiális világot alárendeljük a spirituálisnak. Hogy a materiális világ a spirituális szolgálja és a spirituális megnyilvánulásává legyen. Ez a célja az egész folyamatnak. És azt mondja, az, amikor elején csak ráteszi a rőzsét, aztán ráülteti a családját, és a végül pedig ő maga ráül, az kifejezi azt a folyamatot, ahogy ez a folyamat előre halad. Az elején még a materiális és a spirituális majdnem, hogy ellentmondásban voltak egymásra, és ezért csak a rőzse tudott rákerülni a szamára. Mózes idejében maga a kinyilatkoztatás, és az, hogy Isten az egész néphez szólt, és megadta a micvákat, amik a fizikai valóságban történnek meg, az kifejezi, hogy már azért összeegyeztethető a fizikai, a materiális, a spirituálisra. És amikor eljön a messiási kor, az éppen attól messiási kor, hogy az egész világ, annak ellen megvan a materiális, mégis csak Istenről fog szólni, és csak Isten fog benne megjelenni. van esetleg kérdés.
Lehet, hogy ez a fordítási hibája, egyszer itt volna, egyszer étérnek fordítja, az nincs egyszerűség, hogy a héber szövegben az ugyanaz volt, ugye? 18-as volt.
Nem, de nem, a héberben is egyszer érte, és egyszer ítró.
Ah, igen, itt van éter.
Ugye ennek, ennek nagyon sok neve van, ítrónak. De az, de a érte és a ítró az egy későbbi, későbbi történetre köszön vissza, amikor egy ő, az ő általa adott tanács miatt, amit Mózesnek adott, egy szakasszal több lett a Tórában, és erre utal a Jeter is, meg a Jitró is, hogy, ami azt jelenti, hogy több lett, hogy, hogy egy szakasszal több lett.
Ugye ez a bíráskodás rendszer, amit adott, a közigazgatás rendszer, ez az, amit elmagyarázott, de emiatt kaphat, ugye még egy percet. A közigazgatás és igen, a bíráskodás.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, az előbb már ott feljött a fény. Szerintem már